Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 98. Zsoltár első versét énekeljük. A 98. Zsoltár első verse így kezdődik: énekeljetek új éneket. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 650. énekünket, a Krisztusod énekem című énekeskönyvben a 650. ének így kezdődik: örvendjetek, mert Isten így szeret. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére. Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele első részének 6-tól a 10-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele első részének 6. és következő verseiben így szól a mi Urunk igéje. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és teremjünk sok gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy a te igéd, az evangélium most is hangzik, ezen az Isten tiszteleten is a tiszta evangéliumot adod nekünk, a te igéd szavát, amely nem emberi bölcsesség hitető beszéde, hanem az életnek az igéje számunkra. Most, hogy újra lehet az Isten tiszteletre személyesen eljönni, most kezdjük igazán értékelni, mit jelent a közösség, az egymással való találkozás, az egy szívvel, egy lélekkel, együtt létel, és arra kérünk, hogy lelked áldásával formálj is egyé bennünket. Legyen a mai Isten tiszteletünkön is a te lelked pecsétje és áldása. Add, hogy a szívünk nyitva legyen az ige meghallására. Add, hogy amit az előbb énekeltünk, az evangélium lényegéről, az ott legyen a szívünkben, a lelkünkben is, és ne csupán elmélet legyen számunkra a vallásos élet, hanem meggyökerezhessünk benned, és oda szentelhessük az életünket neked. Látod, hogy mi minden gondolat tölti el most is a szívünket. Eléd hozzuk örömünket és bánatunkat, hálaadásunkat és kéréseinket, gyászunkat, szomorúságunkat, de köszönjük, hogy minden kérdésünkre nálad megtalálhatjuk a választ. Taníts most is a helyes útra bennünket, igazíts lábunkat a te ösvényedre. Legyen a te áldásod a mai Isten tiszteletünkön. Amen. Az ige hallgatására készülve a 179. énekünket énekeljük. A 179. ének így kezdődik, a bűnből hozzád sietek. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, harmadik részének 14. és 15. versében eképpen. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Kedves testvérek, a múlt vasárnap kezdtük el olvasni és hallgatni Pál apostol Galatákhoz írt levelét. Jó volt hallani a levél első mondatait, ahol az apostol kegyelmet és békességet hirdetett. Valóban erre van nekünk szükségünk, ezzel kezdődött a mai istentiszteletünk is, kegyelem néktek és békesség. Amikor Pál apostol a leveleit írta, a köszöntő szavak után rendszerint hálaadással folytatta a leveleit. Hálát adok Istennek a ti hitetekért, a szentek felé tanúsított szeretetekért, meg hogy én magam is erősödöm általatok, amikor hallom a jó hírt rólatok. Így vagyunk mi is, hogy szeretjük a jó híreket hallani, különösen amikor rólunk mondanak valami jót. Amikor másoktól érkezik visszajelzés arról, hogy rendben mennek a dolgok, az bennünket jóleső érzéssel tölt el. Vagy amikor találkozunk máshonnan, más gyülekezetekből érkezett testvérekkel, és meghallgatjuk az ő beszámolóikat, akkor megpróbáljuk magunkat is úgy elhelyezni a gyülekezetek skáláján, és elégedetten megállapítjuk, hogy mi nem is a sor legvégén kullogunk, milyen jó helyünk és helyzetünk van nekünk. És ugyanígy jobban szeretjük azokat a bibliai igéket is, ahol egyfajta dicséretet kapunk, ahol nem a hibáinkkal, bűneinkkel szembesít bennünket Isten, hanem megdicsér bennünket. Szívesebben választanánk mindig ezeket az igéket. De most a Galata levél elején ez a hálaadás elmarad, és helyette az apostol rosszalló csodálkozása hangzik. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. Igen, csak egy evangélium van, a jó hír, a Jézus Krisztus kegyelméről szóló örömhír, az, amit mi hirdettünk nektek, mondja az apostol, a Jézus Krisztus kegyelmének evangéliuma. Nincs más evangélium. Ami ettől eltér, lehet, hogy evangéliumnak hangzik, de ti nehogy azt kövessétek, mert ez tévút, ez máshová vezet. Aki ilyet hirdet, akárki legyen is az, pusztulásra van ítélve, Isten átka alatt van, azt átadjuk Istennek, hogy ő ítélkezzen felette. Még ha maga Pál apostol később mást hirdetne, vagy ha egy égi angyal, ami nyilvánvalóan elképzelhetetlen, hogy a mennyből jött angyal mást hirdessen, de ha még ilyen is előfordulna, nyilván akkor a világosság angyalaként a sátán érkezne ezzel a hírrel. Pál azt mondja, legyen átkozott mindaz, aki eltéríti azokat, akik az üdvösség útját keresik. Súlyos szavak ezek, de Pál apostol azért van ennyire felháborodva, mert itt élet és halál kérdéséről van szó. Méghozzá örök élet és örök halál kérdéséről. Itt nem csupán annyi történik, hogy Pál megpróbálja védeni a maga tanítását. Nem arról van szó, hogy itt a zavarkeltő tévtanítók bizonyos bibliai igazságokat másképpen látnak, és itt Pál vitába száll velük, tisztázza a maga nézeteit, hanem itt nagyon is arról van szó, hogy félti a levél olvasóit, nehogy vesztükbe rohanjanak. És végeredményben ugyanígy félti Pál apostol Timóteust is, akinek azt írja a levelében, hogy maradjon meg abban, amit tanult, a tiszta evangéliumban, ami őt bölcsé teheti az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Nézzük meg hát, testvérek, hogy mi az az evangélium, amit Pál hirdetett, milyen kísértések vannak arra, hogy ettől az evangéliumtól eltérjünk, és végül mi a biztosíték arra, hogy megmaradunk a tiszta evangéliumban, a tiszta tanítás mellett. Először is azt kell tehát tudnunk, hogy mi ez az igazi evangélium. Maga a szó evangélium annyit jelent, hogy jó hír, örömhír. A kegyelem jó híréről van szó, arról, amiről a múlt vasárnap is hallottunk. Isten megkegyelmezett nekünk. Ez tényleg jó, mondhatnánk, de miért van szükségünk arra, hogy Isten megkegyelmezzen? Hiszen nem vagyunk mi gonosztevők, akiket el kellene ítélni. De az ige azt mondja, hogy mi mindannyian ítélet alatt vagyunk. Amikor Isten az embert megteremtette, arra rendelte az embert, hogy hálából Isten szeretetére szeretettel válaszoljon. Istennek az volt a terve, hogy a vele való szeretet kapcsolatban az ember boldogan élhessen ott az Éden kertjében, és az Isten dicsőségét hirdesse az egész teremtett világgal együtt. Sajnos az ember a bűneset kapcsán eljátszotta mindezt a lehetőséget, amikor a kísértőre hallgatott, amikor a bűn útját választotta. Az ember elszakadt Istentől, és Isten ki kellett, hogy űzze az embert az Édenkertből, és elzárta tőle az élet fájához vezető utat, nehogy örökre a bűn és halál állapotában maradjon. És ahogy Dávid is a Zsoltárban írja, mi is mindannyian ebbe az állapotba születtünk, Istentől elszakadva, bűnben születtünk, bűn alá rekesztve. A bűn miatt mindannyian elveszettek vagyunk, ha csak Isten meg nem kegyelmez nekünk. Isten pedig igazságos, és az igazság szerint a bűnért halálbüntetés jár. És itt jön a kegyelem evangéliuma. Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy bűneinket magára vegye, bűneinkért elszenvedje az Isten igazságos büntetését, meghalljon értünk a kereszten. Harmadnap azután feltámadt a halálból, és felment a mennybe, hogy helyet készítsen ott nekünk, megváltott embereknek. És tudnunk kell, hogy Isten egyedül azért kegyelmez meg nekünk, mert Jézus halt meg helyettünk, és aki ezt a kegyelmet hálás szívvel elfogadja magára nézve, az menekül meg az örök haláltól, a pokoltól, a kárhozattól. Akiket Jézus kereszten kihullott vére megtisztít a bűntől, azok kegyelemből, hitáltal üdvözülhetnek, azok beléphetnek az Isten örök országába, a mennybe. Amikor gyermekeknek tanítjuk ezt, akkor egy négyszínű szívecskét szoktunk felmutatni nekik, és elénekeljük azt az éneket, hogy rút volt szívem sötét, de Jézus oda betért, ezt a fekete szív képe mutatja, és mert megmosott a vér, itt a piros szív,
már szívem hófehér, itt a fehér szív következik, majd egy aranyszív mutatja, ott járok majd, tudom, a színarany úton, ó, micsoda nagy szeretet, lemosta bűneimet. Isten kegyelmének az útját, a valóságát szépen egybefoglalja a János evangélium a 3. rész 16. verse, amit úgy is szoktak nevezni, hogy az evangélium szíve, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az örömhír, ez az evangélium az évszázadok, évezredek alatt semmit nem változott, nem is változhatott. Olyan történhetett csupán, hogy megpróbálták elferdíteni, próbáltak itt-ott igazítani rajta valamit, de az Isten kegyelme és szeretete ugyanaz maradt. Az evangéliumhoz sem hozzátenni nem lehet, sem elvenni belőle. Ha volna más és jobb megoldás a bűneinkre, Isten bizonyosan azt választotta volna. De csak így menekülhetünk meg, csak így kaphatunk kegyelmet, hogy az Isten fia, Jézus Krisztus kiengesztelte Isten haragját, és ő érte, kegyelemből, hit által lehet üdvösségünk. Ezt hirdette Pál, ezt hirdették a többi apostolok, és azóta is ez az evangélium hangzik a szószékekről, személyes lelki beszélgetéseken keresztül, vagy olyan könyvek lapjairól, amelyek a tiszta bibliai tanításra épülnek. És ez hangzik itt Pátyon is, istentiszteleteken, bibliaórákon, evangelizációs heteken, csendes napokon. Ezt az evangéliumot kell nekünk is hitben megragadnunk, magunkra nézve elfogadnunk. És miért olyan fontos, hogy ebben megmaradjunk? Azért, mert nincs más út, amelyen célba érne az életünk. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak Jézus Krisztus által. Hiába indul két út ugyanabba az irányba, és megy sokáig párhuzamosan, ha egyszer csak eltérnek egymástól, akkor a két út máshová vezet. A vonatsínek is egyformának látszanak, a végállomásról egy irányba indulnak, de mégsem mindegy, hogy melyik vonaton utazunk, ahhoz, hogy célba érjünk, ahhoz a rossz vonatról át kell szállnunk a megfelelő vonatra. Ezért volt Pál apostol is úgy felháborodva, amikor a levelét írta, és mindjárt a levél elején a lényegre tért a bevezetés után, mert nem akarta, hogy a galaták megtévesztés áldozatai legyenek, nem akarta, hogy ők célt tévesszenek. És akkor, kedves testvérek, nézzük meg, hogy milyen csábítások, milyen kísértések vannak arra nézve, hogy mi ettől a tiszta evangéliumtól eltérjünk. Mi volt Pál idejében? Jöttek a judaista zavarkeltők, és azt hirdették, hogy előbb körül kell metélkedni, zsidóvá kell lenni ahhoz, hogy valaki beléphessen az Isten országába. A kegyelem mellé oda kell tenni a törvényt, ki kell vele egészíteni azt, amit pedig Jézus már teljességre vitt. Mintha Jézus szájából nem lett volna igaz a kereszten, hogy elvégeztetett, bevégződött, beteljesedett, jöjjön most Mózes, és fejezze be azt, amit Jézus félbehagyott. Pál nem hagyhatta szó nélkül, hogy az üdvösségnek egy másik útját akarták kijelölni azoknak, akik Krisztus kegyelme által egyszer már meghallották Isten hívását, és arra igent mondtak. És valami hasonló dolog történt a reformáció elindulásakor is. Luther, aki Jézus Krisztus kegyelmét magára nézve is megértette és elfogadta, jogosan felháborodott azon, hogy a bűnbocsánatot pénzért árusítják. Hogy aki bűnbocsátó cédulát vett, az abban a tévhitben ringatta magát, hogy most már övé az üdvösség, megvásárolta magának a bűnei bocsánatát, és hogy most már a mennybe kerülhet, mert az is ott hangzott a bűnbocsátó cédula árusaitól, hogy akinek pénze a ládába koppan, annak lelke a mennyországba toppan. És Luther, aki maga is nagyon szerette olvasni és tanulmányozni a Galata levelet, Pálhoz hasonlóan tollat ragadott, és kifejtette, hogy nincsen más út Istenhez, csak egyedül Jézus Krisztus által, egyedül Krisztus, Solus Christus, egyedül Krisztus által juthatunk az Atyához. Egyedül kegyelemből szól a grácia, egyedül hitáltal szól a fide. Így nyerhetjük el az üdvösségünket, és mindezt egyedül a Szentírásból ismerhetjük meg, szól a Szkriptúra. És mi, akik szintén a Szentíráshoz ragaszkodunk, és mi is megértettük ezeket az igéből vett bizonyosságokat, mi nem imádkozunk Szűz Máriához és a szentekhez, nem mondjuk senkinek azt, hogy azért legyen jó, mert ha jót cselekszik, akkor a mennybe kerül. A jó cselekedetekre valóban szükség van, az éves igénk is utal rá, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. De jó cselekedetek által nem tudunk érdemeket szerezni Istennél, a jó cselekedeteink nem jelentenek belépő jegyet a mennyország ajtajánál. Ez olyan világosan le van írva az Efézusi levélben, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. De aztán beszél a jó cselekedetek fontosságáról más vonatkozásban, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Jót tenni tehát szabad, sőt kell is, de nem mindegy, hogy mi az indítékunk. Érdemszerzés Istennél, vagy pedig egyszerűen magától megteremjük a lélek gyümölcsét. Egy példával szeretném ezt megvilágítani. Lehet valakit megajándékozni, ajándékkal meglepni úgy, hogy ez külső kényszer vagy kötelesség módján történik, mert karácsony előtt mindenki húzott egy nevet, és akkor egy olyan kollégánkat kell megajándékozni, akit esetleg nem annyira kedvelünk, vagy pedig belülről jön az a vágyunk, hogy az, akit mi nagyon szeretünk, meglepjünk valamilyen kedves ajándékkal. Így is úgy is ajándékot kap az a másik, de nekünk sem mindegy, hogy mi az indítékunk, miért ajándékozunk meg valakit. Ami jó cselekedeteinkkel ne Istennek akarjunk megfelelni, hogy ő ezt valamibe beszámítsa nekünk, hanem szív szerint tegyünk jót mindenkivel, amíg ezt tehetjük. Mi az tehát, ami minket el akar téríteni a tiszta evangéliumtól? Mindenek előtt az, hogy nem igazán hisszük, ami le van írva az igében. Hogy hogyan lehet az, hogy Jézus halálának ekkora köze lenne a mi életünkhöz, és hogy az ő vére tisztára mossa a szívünket? Igen, ahhoz, hogy ezt hinni tudjuk, először meg kell tudnunk alázkodni Isten előtt, és beismerni, hogy olyanok vagyunk, amilyennek ő lát minket, halált érdemlő bűnösök vagyunk, akiknek szükségünk van az Isten kegyelmére. Azután nehezen szánjuk rá magunkat arra, hogy az ő uralma alá hajtsuk a fejünket, az ő uralma alatt éljük az életünket. Engem ne tanítson senki. Én önálló ember vagyok. Én magam is tudom, hogy mit kell tennem. Ne más rendelkezzen a dolgaim fölött helyettem. Van bennünk egy ilyen büszkeség, és ezt Istennek meg kell törnie bennünk ahhoz, hogy mi igazán meg tudjuk ragadni az evangélium kegyelmét. Aztán zavar bennünket az is, hogy az evangélium már szinte unalmasnak hangzik. Mindig csak a bűnről hallunk, meg a megtérésről, Jézus kereszthaláláról, Jézus véréről. Szívesebben hallanánk arról, hogy milyen jól tettük a dolgainkat, lám a Jóisten is mennyire megsegít bennünket. Még olyan valaki is volt, aki azt szerette volna, hogy a szószéken több szó essék a magyarságunkról, a történelmünkről, hangozzék több tanítás, mert ez az, ami igazán megszólítana bennünket. És úgy látszik, hogy Pál apostol idejében is már unalmasnak találták az evangéliumot, mert ezt kellett írnia a korintusiaknak. Úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Azután az egészet olyan régi módinak érezzük. Csak prédikáció van az Isten tiszteleten, amit nehéz hallgatni fél órán keresztül, meg az egész szertartás is olyan merev, hogy mindig ugyanazok ismétlődnek. Az énekeink is olyan régi módiak, nehéz a szövegük, nem elég lelkesítő a dallamuk. Lehetne nem csak orgonával, hanem gitárral kísérni, vagy más modern hangszerekkel. Újabb és korszerűbb énekeket kellene énekelnünk. Egy kicsit több élményre volna szükségünk. Keressük ezeket a lelkesítő élményeket. És elkezdünk más gyülekezetek felé kacsingatni, ahol ezek úgy jobban megvannak. És észre sem vesszük, hogy közben egy picit más lett az evangélium. Amikor valaki átír a Jehova tanúi közösségébe, akkor ír nekünk egy levelet, és abban kéri, hogy érvénytelenítsük a keresztségét, mintha mi érvénytelenítetnénk azt a pecsétet, amit Isten adott nekünk. Ha valaki a hit gyülekezetének tagja akar lenni, akkor ott újra megkeresztelik, aki hozzájuk csatlakozik, mert szerintük a csecsemőkori keresztség nem érvényes. És itt már nem az Isten kegyelme és hűséges szövetsége jelenti a keresztség alapját, hanem az, hogy az illető kinyilvánítja, én ide akarok tartozni. Nálunk is megvan ez a hitvallás és fogadalomtétel, ami a keresztséget kiegészíti, tudjuk, ez a konfirmáció. Ott hűséget fogadunk Jézus Krisztus követésére. Akkor van olyan karizmatikus közösség, ahol kézrátétellel közlik a szent lelket, pedig ott van az igében, hogy hogyan lehet milyenk a szent lélek ajándéka. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szent lélek ajándékát. És akár ki is kerülhető a Jézus keresztje ahhoz, hogy ezekben a közösségekben valakit hívő keresztjének tartsanak. Aztán olyan csábító a nagyvárosok utcai térítőinek a zenés toborzója, hívogatása. Gyere Jézushoz, csatlakozz hozzánk, és itt biztos nagyon jól fogod érezni magad. lássuk meg, hogy itt nem csak az egyes felekezetek és csoportok harcolnak egymással, hogy kinek a jobb a reklámja, hanem emögött az eltérítés mögött ott van a sötétség fejedelme, aki el akar minket a helyes útról téríteni. És ezt nekünk észre kell vennünk, meg kell látnunk Isten igéjének és lelkének a világosságában. Lehet, hogy ami egy régi templomépületben hangzik, amiről egy idősödő lelkipásztor prédikál, az már nem olyan vonzó, vagy nem elég modern, vagy nem elég látványos. Örülünk persze annak, hogy itt a járvány idején a technika lehetővé tette az istentiszteletek közvetítését, de ez azt is hozta magával, hogy ki az otthonából válogathatott, hogy milyen istentiszteletet néz és hallgat, válogathat az igehirdetők között, a lelkészek között, az igehirdetések között, össze tudja hasonlítgatni és választani, hogy nekem ez tetszik jobban, az meg kevésbé. Ahelyett, hogy a tiszta evangéliumért hálásak lennénk, és hogy Isten rendelt egy pásztort is a gyülekezetbe, megvan az a kísértés, hogy mi másfelé nézegessünk. Jó dolog az persze, amikor valami jobbra vágyunk, valami tartalmasabbra és értékesebbre törekszünk. Csak arra vigyázzunk ezen közben, hogy a mindenféle változtatás ürügyén nehogy a lényeget veszítsük el, és nehogy tévútra érkezzünk, csapdába sétáljunk. Belül kell nekünk először megújulnunk. Az igehirdetés helyére nem tehetünk mást, mert ez is világosan ott van az igében. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mi nekünk ehhez kell ragaszkodnunk, ebben kell megmaradnunk. Végül pedig arról szeretnék szólni, hogy mi a biztosíték, mi a garancia arra, hogy mi meg is maradunk a kegyelemben, a tiszta evangélium megőrzésében, megtartásában. A garancia nem bennünk van. Mi könnyen botladozunk, mi könnyen engedünk a kísértéseknek, a csábításoknak. A garancia Istenben van, aki szent lelke által elkezdett már munkálkodni a lelkünkben, és ő juttatott el oda, hogy bűneinket meglássuk, és a kegyelmet elfogadjuk. Pál apostol is jól látta ezt, és ami a Galata levélből még ki kellett maradjon a hálaadás a gyülekezetekért, annál erősebben hangzik fel a Filippi levél elején. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. A filippiek közösséget vállaltak az evangéliummal, és a lelki munka bevégzésére maga Isten adja a garanciát, aki elkezdte bennük ezt a munkát. És mi is, hogyha így fogadjuk az Isten igéjét, a Krisztus kegyelmének evangéliumát, akkor mi is azért fogunk megmaradni benne, Mert aki elkezdte a jó munkát az életünkben, az az Isten véghez is fogja vinni, amit elkezdett. Tőlünk is azt várja az Úr, hogy maradjunk hűségesek hozzá, úgy, ahogy megismertük őt, úgy, ahogy ő tanított bennünket. Hogy írta Pál Timóteusnak? De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Milyen jó is volt Timóteusnak, már gyermekségétől ismerte a szent írásokat. De hát itt a pátyi gyülekezetben is egyre többen vagyunk olyanok, akik már gyermekként hallottuk az evangéliumot, akik már gyermekségünktől kezdve ismerjük a szent írásokat. Mert jártunk hittanórára, jártunk gyermekistentiszteletre, jártunk ifjúsági alkalmakra, konfirmáltunk, és ott is megtanultuk, mi az igaz hit. És milyen jó, hogy azóta is sok-sok olyan lelki alkalom van, amelyen erősödhetünk, amelyen fejlődhetünk a hitben. És az elmúlt napokban is, amikor a csütörtöki esti beszélgetésen a mai istentiszteletre készültünk, elhangzott valakinek a szájából, hogy igazán csak a Bibliával a kezünkben, naponként az Úrral való közösségben erősödhet a hitünk. Igen, nekünk hűségeseknek kell lennünk a hűséges Úrhoz. Az Úr most azt kéri, maradj meg abban, amit tanultál. Ha mi már részesedtünk az Isten kegyelmében, akkor nem lesz nehéz meg is maradnunk ő benne. Legyen ez az énekvers az imádságunk. Ó, maradj hűségeddel, mi velünk, Szent Isten, adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Így segítsen a mi Urunk abban, hogy lássuk tisztán, mi az ő evangéliuma. Ne engedjünk azoknak a csábításoknak, amelyek máshová vinnének bennünket és eltérítenének az egyetlen helyes úttól, és ragaszkodjunk a mi Urunkhoz hűségesen, aki garanciát és biztosítékot ad arra nézve, hogy akik elindultunk az ő útján, azokat végig is viszi, végigvezeti és célba juttatja az életüket. Hadd legyünk mi is ezek között. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére énekeljük a 378. énekünk 4. versét. A 378. ének 4. verse így kezdődik: világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, az evangéliumért, az öröm üzenetért, amely évszázadok, évezredek óta hangzik, és amely a mi szívünket is elérhette már. Légy áldott, hogy úgy szeretted ezt a világot, és ebben bennünket is, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy mi olyan gyülekezethez tartozhatunk, ahol nem akarják megmásítani a te evangéliumodat. Köszönjük, hogy mi is részesedhetünk a kegyelemben, és növekedhetünk benne, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Arra kérünk, hogy vezesd a mi lépteinket Szent Lelked világosságában. Add, hogy akik hallottuk az igét, és akik szívünkbe zártuk, ne tévesszük el a célt, ne tévesszük el az odavezető utat, hanem Jézus Krisztusban megtaláljuk azt, akire nekünk egyedül szükségünk van. És hadd folytassuk a mi imádságunkat azzal az imádsággal, amit ma nagyon sok templomban együtt imádkoznak, hálát adva, ahogy megőriztél bennünket a járványhelyzet idején. Mennyei Atyánk, hűséges Istenünk, a veszteség, a bezártság, betegség, a tanástalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben. Gyászunkat is eléd hozzuk, hiszen többen elmentek közülünk a járvány idején. Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak. Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét, és keresünk téged, az élet urát és megtartóját. Kérünk, Szent Lelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik. Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban. Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet. Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajba jutottakat, és segíteni tudjunk nekik. Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni. Áld meg egyházunkat, hazánkat, és minden embert, akiknek életet ajándékoztál. Jézus Krisztus, a te fiad által. Amen. A magunk csendes imádságát is vigyük Urunk elé. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. hirdetem, hogy most az istentisztelet után a fiatalok ima közössége következik, valamint azoknak a szülőknek tartunk egy megbeszélést itt a templomban, akiknek a gyermeke nem most az ősszel, hanem a jövő évben fog konfirmálni. Úgyhogy arra kérjük a konfirmációra készülő ifjak szüleit, hogy az istentisztelet után jöjjenek vissza ide a templomba, és itt lesz egy rövid szülői értekezlet. Ma este 8 órakor online imaórán leszünk azokkal, akik ebbe bekapcsolódnak. Kedden délelőtt 8:45-kor imaóra lesz, és 9 órakor gyülekezeti bibliaóra személyes részvétellel. Kedden este 7 órakor presbiteri gyűlés lesz, amelyen az egyházmegyei vizitáció, tehát a gyülekezetet látogató bizottságot fogadjuk, és egyúttal a templom külső felújításának a lehetőségeiről is a gyűlésen beszélni fogunk. Csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát, vagy nevezhetnénk istentiszteletnek is, amit tartunk, ugyanis nem lesz külön ilyen személyes beszélgetés, csak igemagyarázat, de most már ezt nem közvetítjük az interneten, hanem csak személyes részvétellel lesz. Különösképpen is nagy szeretettel várjuk erre az énekkar tagjait, mert utána tartani fogunk már egy kóruspróbát. Megértjük azokat is, akik még ettől félve nem mernek eljönni, de megtesszük ezt az első lépést az énekkari próbára is. Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra lesz személyes részvétellel, és péntek este 7 órakor a női imakör lesz együtt. Gyermektáborunkat is hirdetjük. Július 5-től 9-ig 4-től 14 éves korig levő gyermekek jelentkezését várjuk. Van még hely, nem telt még be. Azok jelentkezhetnek a mostani törvényi feltételeknek megfelelően, akiknek a szülei védettségi igazolványon rendelkeznek. És erre így már előzetesen az interneten lehet jelentkezni, a honlapunkon megtalálható a jelentkezési lap. És hadd hirdessem azt is, hogy erre a hétre, az 5 napra szeretnénk kérni olyan asszony segítőket, minden napra egyet, akik az uzsonna készítésben és egyéb konyhai teendőkben tudnának nekünk segíteni. Tehát július 5-től 9-ig. Hirdetem azt is, hogy Mátraházán lesz gyülekezeti hétvégénk, július 15-től 18-ig, csütörtök vacsorától vasárnap ebédig. Ide is csak azok jelentkezhetnek, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Az ezzel kapcsolatos egyéb információkat és a jelentkezési lapot szintén a honlapon találjuk. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vígasztalás evangéliumának hirdetésével Ács Ilona 79 éves asszonytestvérünket. Isten vígasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló hozzátartozók életére. Iratterjesztésünket is szeretettel hirdetem, éljünk annak a lehetőségével, hogy bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 225. ének 5. és 6. versét énekeljük, a 225. ének 5. és 6. versét, adjad, hogy lássuk a világosságot. Thank you. Az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.